Testvéreim, most akkor próbáljunk még koncentrálni egy kicsit másik témára. Itt vagyunk ugye a nagy hét előtt. Nagypéntek hívószava lehetne a halál, és ugye a húsvété pedig a feltámadás. Arra gondoltam, hogy erről a két fogalomról egy picit próbáljunk meg elmélkedni, hogy mire odaérünk majd a nagypénteki húsvéti igehirdetések hallgatására, addig egy picit próbáljuk ezt úgy megalapozni, amire igehirdetésben nem nagyon van lehetősége az igehirdetőnek meg a gyülekezetnek. Hozzáteszem, azt mondtam ugye a bevezetésben, hogy ez a két téma, ez nagyon közel van a nagy hétnek az eseményeihez. Ez Máté evangéliumának például a 20. fejezetében, a 17. versben található, ahol az Úr Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról. Ismerjük ezeket a szakaszokat. Klasszikusan úgy szoktuk tudni, hogy háromszor mondta ezt az Úr Jézus, én úgy számoltam, hogy négy, de hát a lényegen nem változtat. Kezdjük tehát a halálnak a témájával. Az alapkérdés az, hogy hogyan tekintettek a tanítványok az Úr Jézus halálára, és miért tekintettek úgy rá, ahogy tekintettek. Nevezetesen, hogy Péter egészen kivetkőzve szinte magából, egy ilyen jelentés után elébe kanyarodik az Úr Jézusnak, ugye libasorba mentek szokás szerint a gyalogúton, elébe kanyarodott, megfogta a grabancát, odahúzta magához, és azt mondta, hogy mentsen meg téged ettől, Uram az Isten, nem történhet ez meg veled. És azt a szót használta itt Péter a görögben, amit az Úr Jézus szokott ördögűzés eseményeiben használni. Na hát ez elég kemény. Erre az Úr Jézus visszafordítja a dolgot, hogy távozz tőlem, Sátán. Nem lehet ördögűzési szavakkal pozíciócseréket kierőszakolni. Ugye ez a lényege. De vajon Péter miért háborodott így meg, amikor az Úr Jézus beszélt a haláláról? Nagyon gyorsan nézzük meg a Bibliában, nagy ívben, hogy hogy is néz ki a halál kérdése. Úgy tűnik, hogy Isten az embert földi halhatatlanságra teremthette, mert a bűnesetnek a történetében olvasunk arról, hogy amelyik napon eszel arról, tudnélik a jó és a gonosz tudásának a fájáról, azon a napon meghalsz. Meghaltak azon a napon? Nem. Tehát világossá válik, ugye, vagy szellemileg, vagy pedig világossá válik, hogy halandóvá lett az ember, halandóvá lett a bűn miatt. Tehát azt látjuk, hogy már a teremtés történetben a bűnnek és a halálnak okokozati összefüggéssel történik meg az összekapcsolódása. Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ahogy haladunk előre, az Ószövetségben a pátriárkák korában, mintha egy kicsit természetesebb lett volna a tapasztalat alapján, hogy úgyis meghalunk. És mintha egy kicsit elfelejtették volna az ószövetségi emberek azt, hogy valamikor ott az Édenben történt valami, és annak a következménye a halál. Nem így az újszövetségi emberek. Az újszövetségi emberek az Úr Jézus megváltásának az eseményével nagyon pontosan összekapcsolták, újra összekapcsolták a bűnnek és a halálnak az eseményét. És most tessék végig gondolni, hogyha az Úr Jézus a tanítványok hite szerint, meg a mi hitünk szerint is azért jött, hogy megoldja a bűnnek a kérdését, és tényleg megoldotta, mi következik ebből? Az, hogy a bűn következményeként jelentkező halált is megoldotta, eltörölte a halált. Na persze, mi tudjuk, hogy a szellemi halált, meg az örök halált, meg mindent tudunk, de a tanítványok úgy gondolták, hogy a fizikai halált törölte el, hisz a fizikai halál a bűn miatt lépett be, ha tényleg sikerült az Úr Jézusnak a megváltás, nem fogunk mi hívők ezután meghalni. Ez volt a gondolatuk. Az első tesszalonikai levélben Pál apostolt használta föl az Úr arra, hogy egy nagyon-nagyon nehéz feladatot ráosszon, hogy amit nem értesz, meg amivel te nem is annyira értesz egyet, azt kell neked megtanítani a gyülekezetnek. Na hát ez egy kegyetlen nehéz dolog egy lelkipásztornak, hogy azt tanítsa meg a gyülekezetnek, amit ő nem ért, esetleg amivel nem ért egyet. Ad meg még nehezebb. Mi történt ugyanis? Az első korintusi levélben, vagy bocsánat, az első tesszalonikai levélben, ez volt Pálnak az első levele, körülbelül a 48-50-es időszakban írtat, az első újszövetségi könyv, ami létezett, és ebben a gyülekezetnek azzal a helyzetével találkozott az apostol, hogy az a gyülekezet, amely úgy gondolkodott, hogy az Úr Jézus megoldotta a halálnak a problémáját, bocsánat, a bűnnek a problémáját, ezzel megoldódott a hívők halálának a problémája, magyarul a hívők nem fognak meghalni, hanem elragadtatva mennek a mennybe, és aki meghal, az a pokolba megy. Tehát a halál az megmaradt a pokolba vezető útnak, a hívők útja pedig az elragadtatás a mennyországba. Ez nagyon szépen hangzott, addig, míg az első hívő meg nem halt. De amikor a tesszalonikai gyülekezetben, 48-50-ben az első hívők kezdtek meghalni, akkor egy nagy elbizonytalanodás lett. Az első dolog az, hogy nem is volt az hívő, gondolom én. Nem írja le a Biblia. Nem is volt az hívő, hát látszott rajta. Másik csoport meg azt mondta, hát dehogy nem. Nagy gyülekezetben ebből szép is vita keletkezhetett. Némelyek talán azt is gondolták, hogy vagy esetleg mi nem gondoljuk jól. És még Pál apostol, aki most tanítja őket, még ő is azt mondja, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljövetelére. Még azt gondolta, hogy ő is megéri az Úr eljövetelét, de azért ott azért jött tanítás, hogy nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. A megelőzés az itt most nem idői, hanem minőségi megelőzés. Vagyis, hogy az elragadtatás nem különb elmenetel, mint az Úrban való meghalás, most már mi tudjuk ezt a fogalmat is, csak a Jelenések könyve, ugye az a baj, hogy 45 évvel később íródott. Tehát mi meg azt is tudjuk olvasni. Tehát gyakorlatilag a bűn és a halálnak így kapcsolódott össze a testvérek gondolatában a valósága. És hogyha mégis valaki meghal, akkor mi van vele? Hát akkor bűnös, és akkor ez azt jelenti, hogy elkárhozik. Mert a hívőkre nézve ezt az Úr megoldotta. Na most tessék ezen a háttéren elgondolni, hogyha egy-egy testvérnek a halála ilyen riadalmat keltett a gyülekezetben, mi van akkor, mikor az Úr Jézus azt mondja, hogy én meg fogok halni? Hát hogy oldotta meg ez az Úr Jézus, hogy fogja megoldani ez az Úr Jézus a mi halálunkat, ha még a magáit se tudja megoldani? Tetszik érteni? Ezek azért rettentő gondolatok, de hát logikus gondolatok. Logikus gondolatok. A tetejébe, hogyha a halálnak az útja az a kárhozatba vezet, az Úr Jézus, aki minket akar a mennyországba juttatni, maga meg az ellenkező irányba megy, mert meghal. Mert hogy a mennybe emeltetik olyan elragadtatás útján, akkor azt értjük. Azzal már semmi baj nincs. Csak annyi, hogy magunk maradtunk. Az se kicsi. Na most amikor tehát az Úr Jézus az ő haláláról beszél, akkor a tanítványokat ez teljesen padlóra viszi. Mert az egész megváltásnak a tana, ahogy ők eddig képzelték és gondolták, az összeomlott. Hozzáteszem gyorsan, hogy persze, amit ők gondoltak a megváltásról, és amit ők számon kértek az Úr Jézuson is, az sokkal gyengébb megváltás lett volna, mint amit az Úr Jézus hozott. De nem ez volt a döntő. Az, hogy nem úgy történik, ahogy mi képzeljük. És akkor hiába történik jobban is, az nem tapasztalati dolog. Az üdvösség nem tapasztalati dolog a tanítványoknál, a földi halál az. Mert látják, hogy egymás után meghalnak, azt nem látják, hogy egymás után üdvözülnek. Mert az nem látható. Ezért a Biblia két fogalmat használ az ismerni igére. Az egyik az, amit a kinyilatkoztatásból tudunk, de nincs rá tapasztalatunk, ilyen az üdvösség is például, üdvözülni. A másik pedig az, amit tapasztalatból tudunk, és a kettő az nagyon sokszor szinkronban van egymással, de nagyon vigyázni kell, mert azért, mert az életünk során nagyon sokszor a tapasztalat és a kinyilatkoztatás szinkronban van egymással, tudnunk kell, hogy amikor nem lesz szinkronba, akkor a kinyilatkoztatásnak kell hinnünk, és nem a tapasztalatnak. Hányszor meggyógyított bennünket az Úr Jézus a betegségünkből? Nem is tudjuk, hogy hányszor. Mert néha azt se tudtuk, hogy betegek vagyunk, aztán mégis meggyógyultunk. És akkor hálát adunk neki, mert mi tapasztaljuk az Úrnak a gyógyító erejét. És amikor az utolsó betegségünkből nem fog meggyógyítani, akkor mi lesz? Akkor megrendül a hitünk? Hát aki kizárólag a tapasztalatokra épít, annak megrendülne a hit. A pont a legrosszabbkor, a legvégén. Tehát nekünk tudni kell, hogy a kinyilatkoztatás az a döntő. És amikor ezzel szinkronban alátámasztó rossz is a kifejezés. Szinkronban lévő tapasztalataink vannak, akkor nagyszerű ez a kettőnek az egysége. De ha a kettő nincs összhangban, akkor mindig a kinyilatkoztatás a döntő, és a tapasztalatunk a szekundér jellegű dolog, amit olykor félre is kell tenni, kritika alá kell tenni, a kinyilatkoztatás kritikájává. Ez nagyon fontos tényező. Na már most az Úr Jézusnak a halála tehát a tanítványok számára ilyen problémákat okozott. És ebből az következik, hogy a tanítványoknak a nagypéntek nem csak abban volt probléma, hogy az Úr Jézusnak szenvednie kell és meghalnia kell, hanem annak, hogy teológiailag ez elfogadhatatlan problémákat okozott a tanítványok számára. És még egy fontos dolog az Úr Jézus szenvedésével és halálával kapcsolatban. Hajlamosak vagyunk úgy látni a golgotai eseményeket, vagy esetleg kizárólag úgy látni, mert részben ez teljesen igaz, hogy az Úr Jézusnak a megváltás az a szenvedésébe és a halálába került. Szoktunk beszélni helyettesítő halálról. De nagyon vigyázni kell ezzel a fogalommal, mert pontosítani kell. A helyettesítés az úgy szokott lenni, hogy valamit valamiért. Amit adunk, azt kapjuk. Ugye? Az Úr Jézus, amit adott, mi nem azt kaptuk. Az Úr Jézus egyrészt a földi életét adta, de épp ez volt a probléma, hogy nem a földi életünket kaptuk örökre, hanem mennyei életet kaptunk. Ez sokkal jobb, mint amiben a tanítványok hittek és reménykedtek, de más. És ezért probléma. Az Úr Jézus nem elkárhozott, hogy mi ne kárhozzunk el, belekapcsolat ez a fogalom, ez nonsens, hanem a fizikai életét áldozta oda, hogy mi ne fizikai életet, hanem örök életet kapjuk, a fizikai halálunk az megmarad, kivéve az utolsó generáció hívőinek, akik valóban elragadtatás által fognak elmenni, de hát az Úr Jézus földi élete óta vagy 70 generáció hívőinek ez nem valósult meg. Nagyon érdekes, hogy a hívőknek egy jelentős százaléka az elragadtatás nagyon preferálja a halállal szembe. Talán azért, mint a tanítványok, hogy a halált azt valami nagyon degradáló dolognak tartják. Persze igaz is, hogy a bűnnek a zsoldja a halál, nem lesz az soha szép az életben, nem lehet a temetéseken öröm újongani, azért, mert meghalt az illető. Jézus sírt Lázárnak a halál alkalmával, ezt tudomásul kell nekünk venni. Ugyanakkor azonban az átélő szempontjából az elragadtatás, vagy az Úrban való élés utáni halál, az átélő szempontjából nem más, az oda vezető út más, mert lehet, hogy egy betegség vezet oda, és szenvedés vezet a halálhoz, elragadtatáshoz, meg nem. De maga a halál és az elragadtatás eseménye az olyan, mint ha azon az ajtón jövünk be a mennyországba, vagy emezen az ajtón. Valóban kettő, de nem az a lényeg, hogy hova jutunk be. Hát az a lényeg, hogy hova jutunk be. Amikor tehát az elragadtatás és a halál kérdéséről beszélünk, akkor ezt figyelembe kell vennünk. Egy másik nagyon fontos dolog, hogy az Úr Jézusnak a szenvedése és a halála, mint üdvszerző esemény, az centrális kérdés, de valami még társul hozzá, amit nem szabad elfelejtenünk. Ez pedig az a mozzanat, amit a kereszten úgy fejezett ki az Úr Jézus, hogy éli-éli lámma sabaktáni, az, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ezt a momentumot nem szabad a megváltásnak az árából kispórolnunk. Anélkül, hogy csökkentenénk a szenvedésnek és a halálnak az értékét. De azért hallottam én már olyat, hogy van olyan kínai misszionárius, aki többet szenvedett, mint az Úr Jézus. Mert őt 20 évig kínozták. Az Úr Jézus meg 6 óra alatt csak meghalt. Tetszik érteni? És hogyha csak a szenvedésre koncentrálunk, könnyen helyettes Jézusok fognak itt-ott-amott előjönni, akik azt mondják, hogy, vagy akikről azt mondják, hogy kérem szépen, ez megváltóbb a megváltónál, mert többet szenvedett. Persze tudjuk, hogy az Isten fiának a szenvedése más, mint egy embernek a szenvedése. De a legfontosabb tétel, azt gondolom, vagy egy nagyon fontos tétel, hogy a Szent Háromságnak az a megbonthatatlan egysége, amely soha, se az előtt, se az után nem történt meg, ez a szoros egység, ez ideiglenesen Jézus és az Atya között megszakadt. Úgy is mondhatnám, hogy a Szent Háromság eresztékei recsegtek, ropogtak a Golgotán. És ennek a kapcsolat szakadásnak, a teológiai értelmét, ezt emberileg nem tudjuk mi fölfogni, de legalább konstatálnunk kell, hogy a megváltásnak az eseményébe ez is beletartozik, bár nem az Úr Jézusban volt a bűn, mert nem az övé volt a bűn, hanem a miénk volt rajta, ugye nagyon óvatosan fogalmaz a Biblia, azt mondja, hogy bűnné tette érettünk. Nem azt mondja, hogy bűnössé, hanem hogy bűnné tette érettünk, amivel a kifejezhetetlent akarja kifejezni, mert nálunk a bűn az mindig olyan, hogy bennünk van és nem rajtunk, ezért aztán erre nincsen szó. De hát azt kell értenünk, a bűnné tette értünk, hogy nem benne volt a bűn, ahogy János apostol ezt kifejezi az első levelében, hogy semmi bűn nem volt benne, nehogy valaki félreértse a bűnnel való kapcsolatát, hanem a mi bűneink voltak rajta. Ami azt jelenti, hogy etikailag semmi kapcsolat nem volt Jézus és a bűn között, és mégis a mi bűneinkre való tekintettel, mert Jézus magára vette a bűneinket, ezért az Atya a Szent Háromságnak ezt a megbonthatatlan egységét is kénytelen volt megszakítani, annak érdekében, hogy jelezze, hogy a bűnnel semmiféle kapcsolatot nem tart fönn az Atya. Az más dolog, hogy azért, hogy megoldódjék a bűnnek a kárhozatos problémája, azért odaáldozta az ő egyetlen szülött fiát a Golgotai kereszten. Hát talán ennyit akkor a halálnak a kérdéséről, és most röviden rátérek a föltámadásra. Ez azért nagyon nehéz, mert már az újszövetségi korban is egy nagyon erős hatást gyakorolt a fejlett és kibontott görög filozófia a keresztény hitre, és nagyon óvatosan kell, gondosan kell olvasnunk a Bibliát, hogy ne essünk bele abba a csapdába, hogy a görög filozófia eszméjét valljuk ahelyett, hogy az új szövetséget vallanánk. Mire is gondolok? Arra gondolok, hogy a feltámadás tekintetében az Ószövetségben csak nagyon homályos utalásokat olvasunk, de az is lehet, hogy csak azért gondoljuk annak, mert innen nézzük az új szövetség irányából. Mert az Ószövetségben két nagyon fontos alapelv érvényesült. Az egyik az, hogy az Ószövetségben Isten az ő népével foglalkozik elsősorban, és nem egyénekkel. És a föltámadásot, ha egyáltalán ez a fogalom létezik, akkor a népének a föltámadását jelzi. A másik pedig, hogy a jutalmazás és a büntetés az Ószövetségben Isten részéről a földi élet keretei között valósul meg. Jutalmazás hosszú földi élet, büntetés rövid földi élet. A jutalmazás gazdagság, a büntetés meg szegénység. Na most, ha ezeket áthozzuk az új szövetségbe, és elfelejtjük, hogy mi új szövetségi gyülekezet vagyunk, és nem ószövetségi, és az új szövetségben ezek az alapelvek alapvetően megváltoztak a kinyilatkoztatásnak a fokozatossága, a progresszivitása révén, akkor nagy csalódások fognak ám az életbe érni bennünket. Ugyanis itt most nem lehet globálisan egy gyülekezetről beszélni, csak ha bűnről beszélünk, hanem egyénről kell beszélni, rólam. Rólam kell beszélni. Ha megváltásról beszélünk, nem a gyülekezet megváltásáról kell beszélni, hanem az egyénnek a megváltásáról. És ha jutalmazásról kell beszélni, akkor nem föltétlen hosszú földéletről kell beszélni, mondván, hogy aki fiatal korában meghalt, az elkárhozott, így is mondhatnánk, ugye? És a hosszú élet meg biztos garanciája az üdvösségnek, meg Isten jótetszésének, ez nem biztos. Lehet, hogy így van, de nem biztos. Hanem az újszövetségi korban a hosszú földi élet helyett, ószövetségi hosszú földi élet jutalma helyett, az örök mennyei élet lépett be. És a rövidre szabott földi életnek a büntetése helyett a végtelen hosszú kárhozatnak a fogalma lépett be. Amikor tehát feltámadásról beszélünk, akkor ezeket a szempontokat figyelembe véve eljutunk tehát az új szövetséghez, ahol viszont egyre világosabban kirajzolódik, hogy mit is kell ez alatt értenünk. Miért emlegettem a görög filozófiát? Azért, mert Plátonék abba az irányba vitték el a gondolatot, hogy ugye milyen ismerős lesz, tessék figyelni? Hogy a test meg a lélek a halálban elválik egymástól. Hát ezt minden jóra való keresztény így tudja, nem? Csak a Biblia nem így tudja, illetve az új szövetség nem így tudja. Az új szövetség úgy tudja, és most jön a reinkarnációs elméletek, tessék csak figyelni. Miről van szó? Az, hogy halhatatlan az ember. Illetve az emberi lélek halhatatlan, időnként új meg új test fog rárakódni. De a lélek halhatatlansága, ami a kereszténység körén belül is teljesen elterjedt gondolat lett, az meleg ágyát képezi a reinkarnációs tanoknak. Tessék megfigyelni, a reinkarnációs tanok képviselői, azok már a Bibliából bizonyítják nekünk, hogy nem jól olvassuk a Bibliát, mert benne ott a reinkarnáció. Hát amikor az Úr Jézus azt mondja bemerítő Jánosra, hogyha akarjátok ő illés, akkor az reinkarnáció. Most nem akarok ebbe belemenni, tehát olyan tipológiáról van szó, amely nem a hasonlóság elve alapján, hanem a metafora alapján áll, ami látszólagos azonosság, történelem két pontján két különböző szemét hasonlít össze, akkor is hasonlít, ha most metafora, amiből kispórolja a hasonlító szerkezetet, és ennél fogva mi úgy látjuk, mint azonosság lenne. Emlékezünk csak arra, azt mondja az Úr, és én vagyok az ajtó. Senki se gondolta, hogy ez azonosság. Mindenki tudja, hogy ez hasonlóság, csak nincs benne a hasonlító szerkezet. De hogyha én vagyok az út, az igazság és az életén elvont fogalmaknál, ott már azért egy kicsit lehet, hogy könnyebben az azonosság irányába mennénk, pedig az se azonosság. Az, hogy Isten a szeretet, az volt, aki azonosságnak fogta föl, és csinált egy szeretet vallást. Ahol a szeretet Isten. Csak hát az a kérdés az, hogy ha Isten a szeretet, itt van egy alany, meg egy állítmány, melyik az alany, meg melyik az állítmány. Ugye? Mert ha az alany a szeretet és az állítmány az, hogy hogy ő Isten, akkor igazuk van ezeknek az embereknek. De hogyha Isten az alany és a szeretet az állítmány, névszói állítmány, akkor egy jellemvonását adja meg Istennek ez a szeretet megállapítás. Nyilván erről van szó. Tehát ezek nagyon fontos kérdések. Na már most visszatérve az eredeti témánkhoz, tehát a feltámadásnak a gondolata az Új Szövetségben más, mert a görög filozófiában a feltámadás azt jelentené, most nem a reinkarnáció, az csak annak csak ez a meleg ágya, azt jelenti, hogy a lélek az örökké való, se nem keletkezett, se nincs vége, hanem a lélek örökké való, és ilyen különböző testek büntetésként, jutalomként rákapcsolódnak. A Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy az ember halandó, csak a feltámadás után lesz halhatatlan. 1 Korintus 15-öt tessék elolvasni, abban ez nagyon világosan kitűnik. Halandó, a feltámadás után lesz halhatatlan. Csak van egy nagy probléma. Az, hogy amikor az Új Szövetség az emberről beszél, akkor egy különleges stílus alakzatot használ, ez egy műfaji kérdés. Mindjárt mondok magyar példát. A részt említi, az embernek egy részét említi, de az egészre gondol, és ha ezt mi nem tudjuk, akkor mi életellenesen szétszedjük az embert alkotó elemeire. Csak az a baj, hogy a Biblia ezt nem csinálja. A hétköznapi életben is előfordul, hogy elmegyünk kocsival egy falu mellett, és azt mondja az egyik utasunk, hogy vajon hány lelkes ez a falu? Testekre nem gondol, csak lelkekre? Nem. Arra gondolt, hogy hány lakosa van ennek, hány ember van ebben a faluban, igaz? Ezt szünekdokénak nevezik egyébként, a részt mondta, de az egészre gondolt. Na már most az Új Szövetség páli teológiájában főleg tele van ilyen fajta stílusalakzatokkal, mondok gyorsan Ószövetségből is egyet, Istent nem láthatja élve egy test sem. Azt jelenti, hogy senki sem. Szánjátok oda a testeteket, római levél, Istennek áldozatul testeteket, szánjátok oda önmagatokat. Aki ezt nem tudja, az úgy gondolja, hogy a Bibliában szét van szedve az ember alkotó elemeire, nincs szétszedve. Ami azt is jelenti, hogy nem lehet úgy meghalni, hogy az egyik részem meghal, a másik részem nem hal meg, hanem az egész ember meghal. No, de hát akkor hogy néz ki a dolog? Mi van a feltámadással? Mi van a halál és a feltámadás között? 27 éve halt meg az édesapám. Az Úr Jézus meg még nem jött vissza. Hát akkor azt mondom, valahol lennie kell, nem? Csak ugye az a helyzet, hogy aki meghal, az kilép az időnek a dimenziójából, és abban a pillanatban számára a várakozás az nonsens. Már nincs idő, akkor nincs várakozás, ugye? Mert a várakozás az időnek a múlása. Ebből az a logikátlan, de teológiailag szerintem világos helyzet alakul, hogy aki meghal, a halál feltámadása, ide tetszenek nézni, mutatom, az egy ilyen dolog. Halálfeltámadás. Halálfeltámadás, egy küszöb. akkor viszont nem kell hozzá középállapot. Na most érdekes, hogy a logikánk az diktálja, hogy van középállapot, az Úr Jézus meg azt mondja a Latornak, amikor már nem az itteni szempontból nézi az életet, hanem az oda átvaló szempontból, akkor mit mond neki? Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Igaz, hogy vannak, akik ezt megpróbálták már tagolni, az előbb beszéltem a görög nyelvnek a tagolásáról, ugye úgy tagolták, hogy bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomba. Még rímel is ugye a magyar szöveg, tehát nagyon vonzó tud lenni. Csak az a kérdés, hogy miért mondja a Latornak az Úr Jézus azt, hogy ma mondom neked. Azt hitte a Lator, hogy tegnap mondta neki? Azt gondolta, hogy holnap mondja neki? Miért kellett volna ezt mondani? Nyilvánvaló, hogy arról van szó, hogy amikor két eltávozó személy beszél erről, akkor azt mondja, hogy ma, amikor mind a ketten meghalunk, már a paradicsomba, azaz a mennyországba leszünk. Nyilvánvaló, hogy az átélő oldaláról nézve az idő kategóriájának az eltűnésével összecsúszik a halál pillanata meg a feltámadás pillanata, és az a logikai rend, hogy az Úr Jézus majd, amikor eljön, akkor lesz a föltámadás, ez innen persze nekünk értelmezhető, de az átélő szempontjából nem. Hadd kérdezzem meg, melyik a fontosabb, hogy mi hogy látjuk, vagy hogy éli meg, aki meghalt? Hát a kibisznek semmi se drága, szokták mondani, ugye? Tehát úgy gondolom, hogy a feltámadásnál arra kell gondolni, tehát a teljes ember halála és feltámadási pillanata az megvalósul. Persze az, hogy a test ott marad a sírba, az egy másik dolog, mert senki sem mondta, hogy a feltámadásnál ez a fizikai test lesz az, amely majd a mennyországot örökli. Mert ha test és vér nem örökölheti Isten országát, akkor igaz, hogy nem testetlenek leszünk Pálnak a tanítása szerint, mert a zsidó ember nagyon félt a testetlenségtől, az meg, hogy szellemtest, az meg annyira logikátlan nekünk, mert vagy test, akkor anyagi, vagy szellem, akkor meg nem test, ugye? Tehát a teológia az más, mint a fizika. Amikor tehát a feltámadásról beszélünk, akkor ezeket a gondolatokat legalábbis érdemes megszívlelni, akkor is, ha az értelmünk számára talán egy kicsit nehézkesek, de teológiailag ezek én úgy gondolom, hogy világos, tiszta tanítások az Új Szövetségben. Gyorsan hozzáteszek még néhány dolgot. A feltámadás a Bibliában, az Új Szövetségben, most már átérve az Új Szövetségre, bizonyos esetekben a földi élet folytatásávára való föltámadás volt. Föléledés, így is mondhatnám. Ott folytatta a föltámadt személy, alapba hagyta. Ez igaz arra, amikor az Úr Jézus föltámasztotta azt a három szemét, ugye, akikről pontosan tudunk, a Jairus leányát, a Nain ifjút, meg Lázárt. Tudjuk, hogy egy fokozatosság van a föltámasztási történetekben, a Jairus leányát a halotti ágyából, Nain ifjút a koporsójából, és Lázárt pedig már a sírjából, sőt, negyednapos korában, amire már a zsidók úgy gondoltak, hogy három napig még ott van a lélek, és addig még megélethet, tetsz halott, nem voltak olyan orvosi vizsgálatok, mint mostanában, de a negyedik naptól kezdve már ez lehetetlen, az Úr Jézus akkor támasztotta föl. De mind a három személy a földélet folytatására jött vissza, és nem a mennyországba ment. Aztán van egy különleges eset, amikor azt olvassuk, az Úr Jézus halálakor Jeruzsálemben sok elhunyt szentnek a teste, megint szünegdoké, sok elhunyt szent föltámadt, és a Jézus föltámadása után bementek a szent városba. Nem tudjuk pontosan ennek a részleteit, de föltételezzük, hogy mivel a városba bementek, stb., nem szellemtestbe támadtak föl mennyországba, hanem a földélet folytatására, jelezvén azt, hogy az Úr Jézusnak a halála megnyitotta a halálnak a méhét, hogy is van, hogy az édesanyja méhének a megnyitója az első szülött. És az garancia arra, hogy nem meddő az édesanyja. Vagy a halottak közüli első szülött, ugye, vagy a halál méhének a megnyitása, ugyanazt jelenti, hogy az Úr Jézus valamilyen szempontból az első volt a föltámadottak közül. De az előbb említett három személy megelőzte. Az előbb említett tömeg megelőzte, de az egy más típusú föltámadás volt. Az a földi élet folytatására, az Úr Jézus meg nem a földi élet azonos folytatására, persze az ő föltámadott teste az egy különleges és soha egyébként meg nem jelenő változat volt, létforma volt. Miért? Azért, mert ő teremtő volt, és tudta a föltámadott testének a dominanciáit változtatni. Néha szellemi dominancia volt, átment az zárt ajtón, máskor fizikai dominancia volt, halat evett a tanítványaival. Ilyen se a mennyországban nem lesz nekünk, se az ott föltámadottaknál nem volt ilyen, hanem ott fizikai testbe támadtak föl, amit meg szellemtestbe való föltámadás volt. Nála ez a kettő teremtő erővel változtatható kettős létforma volt. Az Úr Jézus e tekintetben viszont a szellemi létformába való föltámadás tekintetében úgynevezett első zsenge volt, ami azt jelenti, ugye, hogy a kis gyümölcsfának az első termése, amiből meg lehet állapítani, valaki nem tudna, hogy körtefáról vagy szilvafáról van szó, és jelzi azt, hogy itt több termés is lesz még. Ez egy másik kép arra, hogy az ő föltámadása megnyitotta az ember föltámadásának, és most tessék figyelni, a lehetőségét, és egyszer mint a kötelezettségét. Na, erről nem nagyon szoktunk beszélni. Az Úr Jézus föltámadása az üdvözülendők számára a lehetőséget nyitotta meg, az elkárhozulók számára pedig az elkerülhetetlen kötelezettséget nyitotta meg. Emlékezzünk csak rá, Máté evangélium a 25. fejezete. Oda gyűjtetnek előn a népek, jobbkézfelülállók, balkézfelülállók, üdvözülők és elkárhozulók. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki megjutalmaztassék azt szerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. És most fölhívna a figyelmet János evangéliumának az 5. fejezetében arra a Biblia versre, amely az új fordításunkban egy kicsit félreérthető, nevezetesen, hogy a hívő ember, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Ítéletre sem megy. Nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Ugye a megoldás az, hogy az ott található görög szó, a kriszma, illetve krisis, azt is jelenti, hogy az ítélet procedúrája, meg azt is jelenti, hogy az ítélet végkövetkezménye a kárhozat. Károli úgy fordította, hogy nem megy a kárhozatra, de a procedúrára megy, csak jobbkéz felől áll. Az új fordító azt mondta, hogy nem megy a procedúrára se. Ezt figyeljük majd meg. Tehát visszatérve, az Úr Jézusnak a föltámadása az minden ember föltámadását létrehozta, a hívőkét az üdvösségre, a hitetlenekét pedig a kárhozatra. Így kellene tehát tekintenünk ebben a kettősségben. Egyébként hozzáteszem, egyetlen egy helyen van konkrétan szó arról az új szövetségben, az előbb említett János 5-ben, ahol azt mondja János evangélista, hogy van az életre és a kárhozatra való föltámadás. A többinél olyan pozitívan akar fogalmazni a Bibliánk, hogy az örök élet az mindig üdvösséget jelent, pedig technikailag az örök élet, az az örök kárhozatot is jelenti, mert örökké való, nincs vége, és egzisztálás van. De az új szövetségben az örök élet mindig üdvösséget jelent. A másik fontos dolog, hogy ha csak egyetlen egyszer fordul elő, és a feltámadás is mindig az üdvözültek feltámadását, kivéve János evangéliumát. Persze ne zavarjunk bennünket, mert ha egyetlen egyszer fordul valami elő a Bibliába, az épp olyan igaz, mint a százszor fordul elő. Tehát a kettőt együtt kell látni, csak keveset beszélünk róla, mert a Biblia nem sokszor említ, és kevés textusba kerül bele, ezért a kereszténység sokszor úgy gondolja, hogy a hívők üdvözülnek, és a hitetlenek pedig elpusztulnak. Hozzáteszem, hogy néha a Bibliában is van ilyen fajta kitétel, ahol a kárhozatot a pusztulással próbálja érzékeltetni, de az a különbség, hogy a pusztulás az egy ideiglenes dolog, és utána vége, a kárhozat meg egy végtelen szenvedés jelent. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, mondja az Úr Jézus a főpap imájában, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hát ennyit a nagypéntekhez kapcsolódó halál gondolatáról, és a húsvéthoz kapcsolódó föltámadás gondolatáról. Köszönöm szépen a figyelmet.